Inter Arma Caritas, fegyverek között a szeretet. Magazinműsor honvédelemről, hazaszeretetről, katonai hagyományokról, hazánk katonáiról. A Honvédelmi Minisztérium, a Magyar Honvédség és a Katolikus Tábori Püspökség adása a Mária Rádióban.
Ez az 500. adás, köszöntöm a hallgatókat, dicsértessék a Jézus Krisztus, Varga Tamást köszöntöm, a Honvédelmi Minisztérium miniszterhelyettesét, parlamenti államtitkárát, és köszöntöm Berta Tibor püspökatyát, a Katolikus Tábori Püspökség püspökét. Először, államtitkár úr, téged kérdeznének arról, hogy magadból kiindulva a lelki életnek mennyire van fontos szerepe abban, hogy a hivatását betöltse valaki?
Tiszteltel köszöntöm a Mária Rádió hallgatóit ezen a jeles napon, amikor az 500. adás felvételét ünnepeljük így közösen. Én azt hiszem, hogy semmilyen hivatásban, semmilyen munkában nem tudunk helytállni, és nem lehetünk jók, és nem lehetünk egész emberek, hogyha nincs lelki tartásunk. A katonáknál azt hiszem, hogy még sokkal-sokkal fontosabb, és különösen nagyon fontos azt hiszem misszióban, vagy éles helyzetben, bár azt kívánjuk, hogy a katonáink soha ne kerüljenek éles helyzetbe, és ne kerüljön sor egy harc megvívására, de akkor különösen fontos. A sportolóknál szokták mondani, és úgy fogalmaznak, hogy hát nem volt ott fejben. Nem elég fejben ott lenni, hanem lélekben is ott kell lenni, és erősnek kell lenni. Civil munkánkban is, bárki bárhol bármilyen munkát végez, azt hiszem, hiszen egy munka egész embert kíván, és akkor az egész ember másik egész embere, a másik egész az ott van a családunkban, a családjainkban. Az én koromban már nem a gyerekeinknél, hanem az unokáinknál kell helytállni. Tehát több egész embert kíván az életünk, és hogy ezt az egészet egyben tartsuk, és egyben legyünk, ez nem csak a test, hanem a léleknek is szerepe van, és hit nélkül pedig, ez az én meggyőződésem, hit nélkül semmiképpen nem megy.
Te szoktál imádkozni azért, hogy a hivatásod minél jobban betöltsd?
Hát nem is ilyen direkt módon, de igen. Igen, hát az ember csak számot vet időről időre önmagával, azzal, hogy mit csinál, hogyan csinálja, és természetesen igen, ha nem is egy ilyen hivatalos, formális ima formájában, de természetesen én országgyűlési képviselő is vagyok, tehát minél inkább olyan munkát végzünk, ahol emberekért vagyunk felelősek, akkor igenis nagyon fontos, hogy az ember mindig tudja, és kitől várhatnánk lelki segítséget? A Jóistentől, hiszen őrá támaszkodunk mindannyian.
Például közöttetek, Tibor atya, előfordul, hogy lelki életről, katonák lelki életéről van szó?
Hát kevesebb idő jut a munka mellett erre, de azt hiszem mindannyian tudjuk, én a kevés tapasztalatomból, amikor misszióban jártam Afganisztánban, Koszovóban, többször is látogattam katonákat, különösen karácsony előtt, mert ezek általában karácsony előtti látogatások voltak ott. Ilyen is nagyon-nagyon érezhető, hogy nagyon fontos szerepe van a lelkészeknek és papjainknak, hiszen kicsit talán profánul hangzik, de úgy szoktam fogalmazni, hogy a tábori lelkész ott a misszióban ő minden, a kultúrfelelős, a lelkivezető, a lelkiatya, a pszichológus, ő a Mikulás, minden, ami, igen. Igen, minden, ami nem a szolgálatban és nem a feladattal szorosan összefüggő feladat, az mind valahol összekapcsolódik az ott szolgáltat teljesítő tábori lelkész, és ezt nagyon-nagyon jól csinálják a mi tábori lelkészeink, és nem tudjuk elégszer megköszönni azt a szolgálatot, amit végeznek.
Ha konkrétan nem is beszélünk mi erről, tehát nem úgy ülünk le, hogy most akkor a katonák mentális egészségéről, meg lelki életéről beszélünk, de hát a programjaink, az események, azok valójában erről szólnak, tehát közvetetten arról szól a mi együttműködésünk és a szolgálatunk, meg a munkánk, hogy hogy a katonákért vagyunk, akár a miniszterhelyettes, akár a honvédelmi miniszter, akár a vezérkarfőnök, akár a tábori lelkészi szolgálat. De valójában a katonáknak az életéért vagyunk, amit aztán le lehet fordítani, hogy van, aki a fizikai állapotukért felel, valaki ezért felel, azért felel, amazért felel. Tehát az egy összetett dolog. Ugyanakkor pedig mégiscsak van egy egyszerűsége. Tehát ahogy mostanában valaki megfogalmazta nekem, hogy hát miért nem szól ehhez a világhoz az Isten? Hát dehogy nem szól. Hát üssük fel a Szentírást, és ott van benne az
ő. Vagy vegyük észre egyet.
Hát ott van benne az ő szava. Hát el kell olvasni.
Meg.
Hát el kell olvasni. Szólj hozzánk, ott van benne.
Igen, de itt arra is értettem, és az első felvezető kérdésem arra is vonatkozott. Tehát én veletek nem mint egy hivatását, egy fontos hivatását betöltő személyekkel beszélnék. Mondjuk akár éppen államtitkár úr hozzád fordulok, amikor Lourdesban együtt ott voltunk, akkor sem úgy néztem rád mondjuk, vagy úgy voltam veled együtt, mint államtitkár, hanem úgy, mint Varga Tamás, aki ugyanolyan hívő ember, mint a Kis Pista, a Nagy Géza. Azért nektek én úgy gondolom, és ezt fejtsétek egy picikét, hogy családos ember vagy, mint aki vezeti az ordináriátust, önmagában kell megélni ezt az állapotot, a lelkiséget.
Igen, de ezt próbálta Püspök atya is megfogalmazni, hogy a mi kapcsolatunkban, vagy a mi beszélgetéseinkben, vagy a mi együttműködésünk, a mi közös munkánk sem azon a patetikus szinten zajlik, és nem úgy kapcsolódunk egymáshoz, és kapcsolódunk a katonákhoz, és a lelkiséghez, és a lelki élethez, hanem a hétköznapok szintjén. Tehát ha nem a lelkiségről beszélünk, akkor is dolgozunk a hétköznapokban, és minden, amit közösen csinálunk. Lourdes, ez egy különleges hely, és egy különleges lelki tapasztalás, vagy szándékosan nem azt mondom, hogy élmény. Az egy lelki történés, de egy különleges helyen, egy különleges idő. De ott is minden nap, amit csináltunk, az erről szólt. Legyen az akár egy mise, vagy egy misén egy prédikáció, vagy egy megszólalás tőlem, vagy egy felolvasás a zarándokoktól, a katonáktól, vagy egyszerűen csak az, amikor ott állunk, vagy a körmeneten veszünk részt. Minden pici mozzanat, amik azok is, amikről azt gondolnád, hogy ez nem olyan emelkedett, ez nem olyan lurdi, ez nem olyan lelki, amikor ott a katonák jól érezték magukat. Még abban is meg lehet találni, és meg kell érezni a Jóisten kegyelmét, mert abban is benne van a találkozások öröme, az együttlét öröme, vagy a zenélés öröme, amikor jönnek, és a katonazenészek játszanak, és látszik a masírozó katonákon, hogy átélik ezt a dolgot, tehát nem mint a gép jönnek, és ilyen tudják, így kell menetelni, ütemre lépni, hanem ez egy különleges helyen, egy különleges időben történik.
Én azt gondolom, hogy nagyon sokan azt gondolják a kereszténységről, hogy az nem áll másból, mint hogy mi liturgiára halmozunk. Hát akkor tényleg fel kell ütni a Szentírás. Tehát Jézus rengetegszer beszél lakomáról. Tehát ünnepi asztalról. Na most az ünnepi asztal, meg a lakoma, vagy a kánai mennyegző, hát ott jó hangulat van. Tehát az emberek ott örülnek. Ott van egy emelkedettség. Természetesen az újszövetségi Szentírás megőrizte Jézusnak a szavait. Na de hát ebbe ott el kell olvasni ezeket a történeteket. Ott hétköznapi események történnek. Nem valami emelkedettség van állandóan, hanem az Isten beleáll a mi emberi történetünkbe, ezt fogjuk nem sokára ünnepelni valójában karácsonykor. De hogyha megnézzük halottak napjak, tehát valójában mi legközelebb a halottainkhoz szintén egy, hát furcsát fogok mondani, egy lakomán vagyunk, a Szentmisén. Hát ott vagyunk a legközelebb hozzájuk, még csak nem is a mécses gyújtáskor a síroknál, hanem pontosan abban az áldozatban, abban a liturgiában, amit Jézus mondott, hogy tegyétek az én emlékezetemre. Emlékezzetek meg rólam is, és ebben az emlékezetben ott vannak a mi szeretteink, akik eltávoztak. Hisszük, hogy azon az égi lakomán ott vannak már. Tehát valójában mi pont ott ebben a közegben vagyunk hozzájuk a legközelebb. Én azt hiszem, hogy amikor bizonyos eseményeknél tényleg ott van az öröm, és ott van a jó kedv, akkor ez hozzátartozik ehhez a keresztény léthez. Tehát Jézus azért nagyon sokszor örül, ami ott van az evangéliumban, csak ezt hajlamosak vagyunk elfelejtkezni. Tehát amikor ő fölújjong, és azt mondja, hogy áldalak téged, atyám, mennek és fölnek Istenet. Tehát ott egy öröm van.
A lelki megerősítésről beszélünk, és tegnap elődöddel, Bíró László püspök atyával beszélgettem, és felvetettem neki, amit itt most nektek is, hogy azért a mai világban olyan fordított értékrendet látunk. Ami értéktelen, az értékes, aminek értékesnek kell lenni, az olyan értéktelen. A család a társadalom legkisebb egységének, aminek szilárdnak kell lennie, vagy megerősödnie, az gyengülni látszik, vagy olyan, mintha egy olyan irányt venne a mai világ, hogy gyengüljék ez. Szóval, hogy hogyan látjátok ennek a feloldását, hogy ilyen helyzetben hogyan lehet megmaradni embernek, hogyan lehet valóban lélekben erősödni, amikor látszólag minden összeesküdik ezek ellen, a törekvések ellen. Bonyolult kérdés, de nem megkerülhető.
Igen. De folytatva az előbbi gondolatot, igen, tehát a teljes élethez minden hozzátartozik. Nyilván a lelki élet az egy komoly dolog, tehát az életünknek vannak komoly pillanatai, komoly emberek komoly dolgokról beszélnek, vagy komoly emberek komoly dolgokat csinálnak. De a vidámság és az öröm is része a teljes életnek. És akkor valahol itt jutunk el oda ahhoz, amit kérdezel, hogy akkor hol vannak a határok? Tehát mi az a pillanat, hol van az a pont, ahol ezen a teljes életen kívül kerülünk, vagyis elérkezünk azokhoz a dolgokhoz, jelenségekhez, amiket kérdezel, amik ma, hát nem is tudom, igen, sokszor talán nem is meggyőződésből, és nem is átélten, egyszerűen csak divat így gondolkodni, így érezni, ezt csinálni. Tehát amikor fellazulnak azok a dolgok, amikben mi hiszünk, és ahogy mi élünk, na jó, az a család, a férfi és a nő, amit vallunk és hirdetünk, hogy a férfi és a nő házasságában születik a gyerek, és biztos, hogy mindig volt ilyen, hát mindig voltak máshogy érzők, máshogy gondolkodók, más biztosan, csak én mindig azt mondom, hogy ezt próbálom jól megfogalmazni saját magamnak is, hogy nem szabad elveszettnek tekinteni azokat az embertársainkat, akik máshogy gondolkodnak, máshogy élnek, más a szexualitásuk, csak azért, mert mások. Hanem azt hiszem, azt kellene éreznünk és gondolnunk, hogy azért több ezer év óta vannak hagyományok, és vannak dolgok, hát a férfi és a nő házasságából születik a gyerek, azért tekintsük ezt a normálisnak. Tehát azért ne essünk át a ló másik oldalára, hogy akkor most azt gondoljuk, hogy mert vannak, akik nem így gondolják, akkor az a normális. És itt nem is biztos, hogy a normális szó a jó szó, amit használni kell, mert lehet, hogy mások mást értenek bele, mást értenek ez alatt. De igen, ma errefelé megy a világ, nagyon sokan szerintem csak egyszerűen azért mennek abba az irányba, mert ez most olyan trendi.
Trendi, ja.
Ez most olyan trendi. És akkor úgy maguknak is úgy talán beképzelik, és...
Hát igen, de én úgy gondolom, hogy keresztény embernek ebben a helyzetben nehéz kereszténynek maradni, nehéz a kereszténységét hirdetni, a keresztény mi voltját megerősíteni.
Igen. A szinódus erről szól. Arról szól a szinódus, hogy mindenféle bonyolult cikkek jelennek meg erről. Ezt most az én olvasatom. A szinódus arról szól szerintem, hogy Ferenc pápa hirdetett meg most, hogy és a szinodalitásnak a kultúrája arról szól, és vegyünk egy konkrét példát, ugye mindenki, vagy az emberek nagy-nagy többsége, és beszélünk csak Magyarországról, állít karácsonykor karácsonyfát. Azok már sokkal kevesebben vannak, akik mondjuk a karácsonyi ünnepkörbe elmennek szentmisére, és azok még kevesebben vannak, akik valójában tényleg megpróbálják megélni a karácsonynak a titkát. Na most ezt a hármat Ferenc pápa azt szeretné, hogy ez valójában egy halmaz legyen. Tehát aki karácsonyfát állít, és ezen kívül semmi nincsen karácsonykor, és ő maga sem tudja igazából, hogy lehet, hogy ezt a karácsonyfát azért kell állítani, mert hogy ez a szokás, meg hát ez így történt, de valójában nincs mögötte se vallásos tartalom, se hittartalom, semmi nincs mögötte, ez egy szokás. Ezeket közelíteni egymáshoz, tehát hogy meghallgatni azokat, akik karácsonyfát állítanak, de nem tudják, hogy miért állítják a karácsonyfát, meghallgatni őket, hogy ők mit gondolnak egyáltalán a világról. Amit államtitkár úr mondott, igen, hogy meghallgatni azokat, akiket valami miatt nem tudtunk megszólítani, akik valami miatt eltávolodtak tőlünk, akik valami miatt eltávolodtak a kereszténységtől, akik be se tudtak jönni a kereszténységbe. Erről szól valójában a szinodális folyamat. Megszólítani az embereket. Miért nem történt egy csomóban, miért nem válaszoltak a népszámlálás kérdésére? Mi történt? Álljunk szóba egymással. Még azzal is, akivel nagyon nehéz megtalálni a hangot. Nem egyszerű, természetesen. De én azt gondolom, hogy ez pont erről szól. Ugyanakkor én azt is hiszem, hogy a mentális egészségünkre, ahogy államtitkáról mondta, van fizikumot rendbe kell tartani, az érzelmi életünket rendbe kell tartani, a lelki életünket, tehát a lelki életnek is van egy edzési folyamata. És hát ezt mi Jézustól tanultuk meg. Ugye mindenki ismeri azt a kifejezést, hogy hát sokszor szoktuk mondani, hogy bizonyos dolgokat el kell engedni. Hát amikor ő azt mondja az apostolainak, hogy amit megbocsátotok a földön, az föl lesz oldva a mennyekben is. Tehát a gyónáskor, amikor valaki megkapja a föloldozást, és elmondta ott a konkrét bűneit, és azt mondta neki a pap a fölhatalmazás által, hogy Isten megbocsátotta a bűneit, akkor azok meg vannak bocsátva, és azokat komolyan el kell engedni. És nem állandóan mindig vissza, hú, hát akkor már ezt, de ne, azt tényleg el kell engedni. Hát az Isten megbocsátotta őket, én őszintén megbántam, hogy ezt is ezt tettem, akkor higgyük el, hogy az Isten azt elengedte. Hát mi is néha saját magunk fogjuk ezeket az érdekes gyöngeségeinket. Én azt gondolom, hogy a mentális kultúrában ez is benne van.
Kimondtátok a dolog lényegét, mert azért a honvédségen belül is nagyon sokféle ember együtt van, és bajtársként kell egymásért küzdenie, és akkor, hogyha ilyen dolgok előkerülnek, akkor az egy régen rossz dolog, és hogy akkor az ember egységet, hogyha ez köti le a mindennapokat, hogy egymás nem elfogadóan, hanem egymás mellett élnek, töltik be a hivatásukat. Apropó hivatás betöltése, a Honvédelmi Minisztérium vezetősége hogyan képzeli el a jövő honvédségét?
Csak így nagyon röviden. Ez a legnehezebb feladat, ez a misszió. Ezt betölteni, hogy megszólítani az embereket, mert az előbb azt a kifejezést használtuk, hogy trendi. A trendi irányokba, trendi világhoz azért vonzódnak nagyon-nagyon sokan fiatalok, és indulnak el azon az úton, mert senki nem szólítja meg őket. Meg kellene tudnunk szólítani, és azt hiszem, hogy éppen egy másmilyen misszió, vagy katonai misszión belüli lét és élet és szolgálat a legjobb bizonyíték arra, hogy igenis meg lehet szólítani a fiatalokat, nem csak a katonákat, csak ez egy különleges helyzet, ahol ott össze vannak zárva, egymásra vannak utalva fél évig, egy évig, hosszú időn keresztül, és van hely és van idő arra, hogy beszélgessenek, és az atyák, a lelkészek beszélgessenek, és találkoztam nagyon sok olyan missziót megjárt fiatal katonával, aki ott találkozott az Istennel, mert addig nem szólította meg senki.
És ott itt voltak a példák.
És itt találkozott egy külföldi misszióban. És a kérdésedre a válasz, a miniszter ezt úgy fogalmazta meg, éppen most Debrecenben voltunk egy katonai eskün, hogy a jövő magyar honvédségének nem egyenruhás munkavállalókra van szüksége. Nem arra van szüksége, hogy egyszerűen munkavállalót találjon, aki abban különbözik minden más munkavállalótól, hogy ezt az egyenruhát hordja, hanem katonákra van szükségre. Az egy elkötelezettség. És ez nem csak a, nem csak a fegyverforgatás és a, és, a, és a harc készségét és képességét és arra való elkötelezettséget jelenti, amikor az esküben azt mondja, hogy, hogy életem feláldozásával is megvédem a hazámat, hanem ahhoz egy nagyon erős talapzat kell, hogy ezt valaki ki tudja mondani. Ebben a talapzatban, amire rá tud állni a katona, hogy tudja, hogy ő most ki vagyok én, mi, és mi a feladatom, mi a misszióm, mi a küldetésem, hogy ezt meg tudja önmagának válaszolni, arra föl kell állni egy nagyon erős talapzatra, amiben benne van az örökség, katonai múlt, kik voltunk, hol harcoltunk, miért harcoltunk, kik vagyunk ma.
Egy öntudatos katona.
Kik vagyunk ma. Ezt tudni, ezt mind tudni kell. Ezt különben nem tud ezt elvárni egy katonától. Ez sokkal több, mint egyszerűen bejárni egy munkahelyre, és ott 8-tól 5-ig egyenruhába bújni. Sokkal-sokkal több. És itt van körülöttünk nagyon közel, és kicsit távolabb, de mégis közel két háború. Nem azért kell ezt csinálni, mert most mindenféle veszélyeket szeretnénk itt felrajzolni, és rémisztő dolgokat. De hát abból, ami történik körülöttünk, abból tanulnunk kell. És az egyik tanulság az ez. És 2015 óta a migrációnak is az a tanulság, hogy fel kell készülnünk arra, hogy ezt a hazát megvédjük. Kivédi meg a Magyar Honvédség, a katonáink. A katonáink és a katonáink akkor lesznek erősek minden tekintetben, hogyha egy nagyon erős lelki talapzaton is állnak.
Aminek az egyik, hogy mondjam, a malterja, a lelkészség.
Hát lehet, hogy ez túlzás, de én azt hiszem, hogy a lelki élettel, a mentális egészségünkkel, a lelki életünknek a szilárdságával sokat kell foglalkozni. A kereszténység, én azt gondolom, hogy egy nehéz terep. Ugyanakkor ez a Krisztus követés, hogyha ezt valaki komolyan gondolja, és ebben elköteleződik, akkor nagyon sok olyan szépséget föl tud fedezni. Ez nagyjából olyan, mint amikor valaki fizikailag főleg egy hivatásos sportoló, aki aztán nap mint nap kell, hogy edze magát. Tehát én azt gondolom, hogy a lelki mentális egészséghez, a szívnek a boldogságához az kell, hogy nap mint nap nekiálljunk a lelkünkkel foglalkozni. Én nem azt mondom, hogy ebben kell a nap 24 órájában élni, de az, hogy egy reggel és este valamiképpen megpróbáljam magamat az Úristen elé oda tenni. Rövid kis imádságokban, de ez lehet napközben is. Amit számtalanszor megteszünk, amikor valami ilyen-olyan történik, és azt mondjuk, hogy ja Istenem, és lehet, hogy ez már csak egy önként szakad ki belőlünk. De valójában akkor is valamiképpen egyfajta fohásszal élünk. Tehát azt gondolom, hogy ebben is gyakorolni kell magunkat. Ebbe szeretnénk segíteni. Néha a saját magunknak is. Tehát senki ne gondolja azt, hogy egy pap vagy egy püspök nem küzd a saját életében gondokkal és problémákkal. Tehát ez mindannyiunknak ott van az életében. Szerintem egy államtitkárnak is ott van az életében, egy katonának az életében.
Furcsa is lenne, ha nem lenne.
Mindenkinek az életében
furcsa
ott van.
Furcsa lenne, ha nem lenne.
És ugyanakkor ezt nem kell külön választani. Tehát megyünk előre a magunk útján.
Nagyon szépen köszönöm a beszélgetést, hogy itt voltatok, hogy rendelkezésre álltatok, és különösen annak örülök, hogy nem olyan sablonosnak tűnt számomra legalábbis. Talán méltó módon koronázzuk meg itt ezt az 500 adást ezzel a beszélgetéssel, amit folytatunk majd más megszólalókkal. Köszönöm szépen még egyszer államtitkár úr, Püspök atya, hogy itt voltatok és megosztottátok velünk a gondolataitokat. Bízom benne, nem valószínű, hogy a következő, vagy ki tudja, hogy a következő 500 adás az velünk vagy nélkülünk, de abban bízom, hogy egyfajta honvédségi kordokumentum az a hanganyag, amit itt a Mária Rádió hallgatóinak, vagy egyébként az utókornak fönnhagyunk a katonák, a honvédeknek a lelki életéről szólva ebben a műsorban. Köszönöm még egyszer, és további jó munkát kívánok nektek.
Mi is köszönjük szépen, és köszönjük neked ezt az 500 adást, kedves Fodor Endre. Jóisten áldjon és segítsen meg továbbra is azért, amit tettél ebben az 500 adásban.
Köszönöm szépen.
Köszönjük szépen.
Kedves hallgatóink! Inter Arma Caritas, fegyverek között a szeretet. A Honvédelmi Minisztérium, a Magyar Honvédség és a Katolikus Tábori Püspökség magazin műsorát hallották. Következő műsorunkkal a jövő héten ugyanebben az időben jelentkezünk.
Hírpercek.